Áldott az Isten mindnyájunknak Atya, ki az ő népét meglátogatta, és megváltotta, mint ígérte néked, nagy kegyelmében. A szent proféták elejétől fogva, az Úr Jézusról szólnak elmélkodva, bölcsek királyok szegények őt várták, látni kívánták. Kik a halálnak árnyékába járunk, te vagy, ó Jézus, szűnökön élhagó, békesség útját még a mennybe élünk, te vagy vezérünk. Benned jelent meg Isten kegyelme, melyet nem ér föl az emberi álma, meghitünk titka, hogy e földre jöttél, testbe öltöztél. Árrendi vendég, még szállást csinálunk, szívünkben áll, és tróntörön királyunk, téged követni és szolgálni néked, te vagy hűséged.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség, örökkön örökké. Ámen. Advent harmadik vasárnapján hallgassuk meg az ez alkalomra igehirdetés alapjául kirendelt ószövetségi szentigét, amint megírva találjuk Jeremiás próféta könyve első részében, a 17. verstől a 19. versig a következőképpen. Kösd azért derekadra övedet, indulj, és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg általuk. Megerősített várossá teszlek ma téged, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben, Júda királyaival, vezetőivel, papjaival és az ország népével szemben. Harcolnak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek és megmentelek. Így szól az Úr. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, szól az Úr. Ez az, ami ma is olyan óriási dolog. Szól az Úr, beszélő Isten. Emlékszem a régi csendes hetekre Biatorbágyon, még a 80-as évek második felében. Ott volt Hajdúböszörményből a Fekete Anti bácsi, és emlegette, hogy hogy kapott ő vezetést az Úrtól, az igéből egy-egy helyzetben. Ezt mondta nekem az Úr. És emlegette, hogy a környezetében így beszéltek róla, hogy az Antinak beszélő istene van. Igen, az élő Isten beszélő Isten. Hozzánk is szól az Úr. Minden Isten tiszteletnek, minden ige alkalomnak ez a jelentősége, hogy Isten szól. És beleremeg ebbe a szívünk. Milyen hatalmas dolog, hogy a felséges, mindenható Isten szól hozzánk. Ha már hallgat, az már ítélet. Amikor már nincs szava, az már ítélet. De amíg szól, addig az ítéletet hirdető szava is kegyelmet rejt magába. Istennek az ítélő szavában is ott van az ő mentő szeretete, most még. És viszont a szeretetében is ott van az ítélete. Mert az ő szeretete, szent szeretete világosságában, ahogy Jézus Krisztusban ragyog számunkra az a szeretet, az ránk vonatkozóan mindig azt az ítéletet rejti magában, hogy annak a szeretetnek a fényében kell meglátnom magamat, és van, amitől egyenesen el kell borzadnom, ha meglátom magamat. Aztán csak azt kérdezhetem, hogy szerethetsz mégis, Istenem? Így rejt az ő szeretete és ítéletet magába. Csak mindazok ismerik ezt így, akik engedtek a szívükben az Isten szavának. Szól az Isten. Hogyan szól? Emberi szavakba alázta bele az ő életet teremtő fenséges igéjét. Tetszett az Istennek, hogy ezekbe az emberi szavakba, amiket az ige hirdetők mondanak, alázza bele az ő felséges igéjét. És így bízta emberekre azt a szolgálatot, hogy utat készítsenek az ő fiának. Különleges jelentősége volt ebben az útkészítésben, ugye Keresztelő János személyének és szolgálatán. A magasságos Isten profétájaként kellett az Úr előtt járnia, a testélet Úr előtt közvetlenül, hogy az ő útját elkészítse, és megtanítsa népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, mert az üdvösség abból fakad, hogy megbocsát nekem az Isten. Minden bűnömet, ha csak egyet nem bocsátana meg, azzal örökre a kárhozatra jutnék, de megbocsátja minden bűnödet. Így fogad vissza magához, így térít vissza magához, és hogy ez megtörténhessen az egyes emberrel. Ahhoz készíti az utat azoknak szava szolgálata által, akikre rábízta igéjét. Mondom, egészen különleges jelentőségű volt Keresztelő János szolgálata ebben, de ilyen útkészítés volt már évszázadokkal korábban. Az eljövendő Úr útjának a készítése, a korábbi proféták szolgálata is. Aztán belegondolunk abba, hogy milyen megrendítő ez is. Malakiástól fogva 400 éven keresztül nem volt újabb proféta. De az ószövetségi proféták sorában utolsóként támasztja Johanán ben Zakariát, Zakariás fiát, Jánost az Úr. És ő már ott van az Ószövetség és az Új Szövetség határán, de még az Ószövetséghez tartozik. És fölrázó, bűnbánatra hívó igehirdetésével, bűnöket leleplező igehirdetésével hívta megtérésre, az érkező Úr fogadására mindazokat, akiket csak elért a szava. Lettek légyen azok vallási vezetők, vagy maga Heródes király, éppen emiatt kerül aztán börtönbe János, és végül majd a lefejezés következik. Onnan a börtönből, amikor ő maga is elbizonytalanodik, mert börtönben, magányban, emberileg kiszolgáltatottan lenni, az idegtépő. Szóval abba bele lehet az ember erejének törnie. Ezt is megmutatja nekünk az Isten igéje, hogy esendő emberek azok, akikre rábízza az ő igéjét az Úr. És nem belőlük van az az erő, nem belőlük fakad az az erő, amivel szolgálnak, hanem az Úr erősíti meg őket. Igen, Keresztelő János maga is elbizonytalanodik, de jó helyre fordul, és Jézus üzenete megerősítheti őt. Visszaadhatja a bizonyosságát, mielőtt mennie kell ebből a világból. Istennek a megerősítő szava hordozta Jeremiást is egykor, így érkezünk meg ehhez a mai kijelölt ige szakaszhoz. Jeremiás a babiloni fogság küszöbén kellett, hogy hirdesse Isten szavát. És egy olyan helyzetben, amikor mások, akik prófétának számítottak, nem ezt mondták, hanem így lehet megfogalmaznom, szépeket mondtak. A vezetők meg a nép elvárása szerint. Nagy bölcs dolgokat mondtak. Aztán Jeremiásnak éppen ezt is oda kell majd állítani a Isten világosságába, amikor a szíve szakad bele, de ki kell mondania, hogy megvetették az Úr igéjét, mit is ér a bölcsességük. Hazugságot munkál az írástudók hazug tolla. És ki kell mondania többször is, hogy apraja, nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája és papja mind hamisságot művel, népen baját úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Mert nincs békesség az istenteleneknek. Ahogy Jeremiás előtt bő 100 évvel már Ézsaiásnak le kellett ezt írnia. És hirdetnie kellett. Az Isten igéje az nem valami szépségflastrom, ráragasztjuk a sok nem szép dologra, aztán le van takarva. Nem, az Isten igéje, Jeremiásnak is hirdetnie kell, nem olyan az én igém, mondja maga az Úr, mint a sziklazúzó pöröly, mint a tűz. Tűz, éget, égeti a bűnt. Bennünk. Az ige hirdetőben is, meg azokban is, akikhez szólnia kell. Összetöri azt, ami kemény. Kemény szíveket tud összetörni, aztán ha töredelmes szívvel kegyelmet kér Istentől az ember, akkor kegyelmet talál. De aki nem akarja a szíve keménységét bűnbánattal megtagadni, annak a hallott ige, a megtérésre hívó ige is ítéletté válik. Milyen nehéz, küzdelmes, igen, harcot jelentő szolgálat ez. És Isten népe a maga egészében is arra hivatott, hogy Istent képviselje ebben a világban. Vannak, akiknek kifejezetten, így lehet mondani, az élethivatásuk, hogy az igével szolgáljanak, de minden hívő keresztjénnek is feladata, megbízatása, hogy bizonságot tegyen az Úr Jézus Krisztusról, aki a bűnösök megváltója. Amint ez fölhangzik, ott azonnal szó van a bűnről. Hát azt nem lehet kikerülni. De hát éppen ez az, amiről az ember nem szeret hallani. De ez a mi fő bajunk. A bűnünk Isten előtt. A gondolatainkban, a szavainkban, a szándékainkban, a cselekedeteinkben, a mulasztásainkban, az érzéseinkben. Erről kikerülhetetlenül szólni kell. Mert bűnbocsánatot csak az nyerhet, aki megvallja a bűnét Istennek igazat adó bűnbánattal. Nem elég kényszeredetten beismerni sem, amikor már lelepleződik az ember. Nem elég csak beszélni róla, megvallani azt jelenti, hogy Istennek adok igazat, és én is úgy ítélem el magamat, ahogy az ő igéje elítél engem. Erre nézve hangzik az ígéret, hogyha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól, minden hamisságtól. Az élő Isten, a beszélő Isten az ő szavát emberekre bízza tehát, akiknek az a dolguk, hogy a szívekhez készítsék az Úr útját, hirdetve az Úr igéjét. Az ige hirdetőnek tehát nem a saját gondolatait kell elmondania. A gondolatai és minden, amit átgondol, az mind az Isten igéjéhez kell, hogy igazodjék, hogy aztán az igét hordozza. Nem a saját véleményét kell mondania, bár van véleménye, de annak is mindnek az igéből kell fakadnia. Nem magát hirdeti, bár igét hirdetni, azt nem lehet másképp, csak személyesen. Benne van a személyes bizonságtétel. De nem magunkat hirdetjük, hanem az Urat. Nem a mi véleményünket, hanem az ő igéjét. Na hát ez harcot jelent. És Jeremiást, amikor fiatalon elhívta őt az Úr szolgájának, pontosan erre készíti fel az élő Isten. Vonakodott, óckodott ettől a szolgálattól. Látjuk ezt sokszor Isten ószövetségi szolgáinál is. Hát Mózesnél is látjuk, Jeremiásnál is, másoknál is, hogy visszaretten az ember ettől. Hát én gyenge vagyok, én alkalmatlan vagyok, én nem tudok beszélni. Mózes is azt mondja, ő 80 évesen. Korábban ő azt gondolta, hogy ő alkalmas lesz az Isten szabadításának a véghez vitelére. Hát el kellett juttatnia őt az Istennek oda, hogy magát alkalmatlannak lássa, akkor hívta előtt. 40 év pusztai birkaőrzés után az Isten. Jeremiást fiatalon hívta. Visszariad Jeremiás. De Isten válasza ez, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Azt hirdesd. Munkára fel. Öveszt fel a derekadat. A régiek, ma is látjuk az arab világban a hagyományos öltözetet, ilyen hosszú köntösök, hát abban méltóság teljesen lehet sétálgatni, de ahhoz, hogy dolgozni lehessen, ahhoz föl kell kötni. Hogy jó iramba menni lehessen, meg dolgozni, ahhoz föl kellett kötni, fel kellett övezni magukat. Indulj és hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ellenállásba fogsz ütközni, de ne félj. Próbálnak megfélemlíteni. Mert nem tetszik nekik az ige. Jeremiás szolgálata kezdetén még kedvezőbb idők voltak, hiszen Jósiás király uralkodott, és akkor indult a nagy jósiási reformáció a zsidó nép körében, Júda országában, miután a király maga megdöbbent azon, amit hallott az Isten törvényéből. Hát jellemző állapotok az egyháztörténetben is voltak, meg vannak ilyenek, hogy évtizedekre, vagy még hosszabb időre úgy megy a vallási verkli, hogy közben elfelejtkeznek az Isten igéjéről. Aztán a templom renováláskor előkerült a törvénytekercs. Aztán Hilkijá főpap bevitte a királyhoz. Aztán a király megrendült. Hát mi megérdemeljük Istennek mindazt a csapását, ami itt megvan írva, amit Mózes előre megmondott, hogy mi lesz, ha hűtlenek lesznek Istenhez. És ebből lett egy reformáció. Na de külsőleg sok minden rendbe lett hozva, a szívek mélyén azonban ott maradt sok önzés, hamis hiedelem, sok gonosz dolog. Az istentisztelet reformációja megtörtént, de a szívek régiek maradtak a legtöbb esetben. Mégis Jeremiás szolgálatának a kezdete ennek a reformációnak az idejére esik. Aztán Jósiás halála után nem sokára Jojákim kerül a trónra, és ő egész más, mint az apja. Ő az, aki majd szétszabdalja flegmán és elégeti mindazokat az igéket, amiket Jeremiás lediktált Báruknak. És így született meg Jeremiás könyvének az első változata. Az tűzbe került, aztán újra le kellett írni, és mindaz beteljesedett Jojákim királyon is, ami abban meg volt írva. Isten előre készíti Jeremiást, harcolni fognak ellened. De ne félj, gyenge vagy, erőtlen vagy. Isten azt mondja, hogy vasoszloppá és ércbástyává teszel. Akkor a vas az nem volt annyira a mindennapi életnek a része, mint manapság. Az valami nagyon erősnek, nagyon szilárdnak számított. Vasoszloppá tesz az Isten. Ércbástyává. Kikkel szemben? Hát a hivatalosokkal, a vezetőkkel szemben, meg a tömeggel szemben. Ugye egyrészt ott vannak, akiknek hatalmuk van, velük szemben kell az Isten igéjét mondani, másrészt ott van a nagy létszámú tömeg, és velük szemben kell. Egy szál magamban. Jeremiáson kívül olvasunk még egy prófétáról abban az időben, aki ugyanazt mondta, amit Jeremiás, de őt rövid úton elintézte, kinyíratta Jojákim király. Jeremiást viszont elrejtette az Úr. De gondoljunk bele, bujkálás. Aztán van, amikor a főpap kalodába záratja. Aztán majd később, amikor már sok minden beteljesedett abból, amit Jeremiás szívszakadva mondott. Már babiloni fennhatóság alatt hűbéres királyként van Jojákim után Citkijá trónon. De tehetetlen az udvari emberekkel szemben a király is, akik állandóan a Babilon elleni lázadásra bújtogatnak. És Jeremiás akkor egy sáros ciszternába lesz dobva. De nem kell ott halnia. Mi minden várt erre az ember, és manapság is, mi mindent szenvednek testvéreim Jézus Krisztus nevéért sok helyen ebben a világban. Isten felkészít erre. Noha te az Isten igéjét mondod, és abban az Isten szeretete keresi őket, a bűneiket megítélve, de túlnyomó többségükbe ellene fognak állni ennek. Harcolni fognak ellened. megsértődnek az igén. Azt gondolják tévesen, hogy veled van dolguk, és ha te úgy, akkor mi meg még inkább. Emberek nem fogják föl, hogy Istennel van dolguk, amikor az ige eléri őket. Miért prédikált ki engem az a pap? Aztán adott esetben nem is tudta az ige hirdető, hogy mi van az illető életében. De mondta az igét, és Isten meg pontosan becélozta, és telibe találta. Igen, akkor vagy az történik, hogy enged az igének az ember, és megtér, és megmenekül, vagy ellene áll, és akkor az igének az lesz a hatása, hogy még keményebb lesz az ember szíve. Mert az igének mindenképpen hatása van. Úgy, ahogy a zsidókhoz írt levélben találjuk, hogy az Isten igéje élő és ható. Élő és ható. És élesebb minden kétélű karnál. És elhatol az ízeknek és a velőknek, a léleknek és az elmének a megoszlásáig. És megítéli a szív gondolatait és szándékait. Mert mindenek nyilvánvalók és mezítelenek ő előtte. Neki kell majd számot adnunk. Az ige hirdető ennek a szorításában kell, hogy elmondja az igét, hogy emberek, le fog járni az időnk, és számot kell adni. Most még idejében hív az Isten megtérésre. Ha nem térsz meg, elveszel. Ha még kéne nekem megtérni. Miből térjek meg? Mondják annyian. Mások meg azt, nincs is Isten. Meg a Bibliát is csak emberek írták. Ismerjük ezeket a mondásokat, ugye? Igen, emberek írták, de hogyan? Sohasem ember akaratából származott a profécia, olvassuk Péter apostol második levelébe. Hanem a Szentlélektől indítatva, hordoztatva szóltak az Isten szent emberei. Önmagukban gyenge, erőtlen emberek, a maguk alkalmatlanságának tudatában, a maguk keserveit őszintén kiöntve Isten előtt, ahogy ezt Jeremiás is megteszi, amikor elszakad a cérna, és elege van már abból, hogy hát nekem mindig csak szégyen és gyalázat lesz, amiatt, hogy nem tudom magamban tartani az Úr igéjét, és mondom, de mások meg szépeket mondanak, azokra inkább hallgatnak, én meg egyre gyűlöletesebb leszek, pedig tudom, hogy ez az ige, és értük hangzik, ezt mind kiönti a keservét az Úr előtt, és akkor mit kap válaszul? Azt, hogyha megtérsz, én visszatérítelek. Előttem állasz, és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyan leszel, mint az én szám. Mint az én szám. Nekik kell hozzád térniük, nem neked hozzájuk. Ezt a 15. fejezetben olvashatjuk, és akkor Isten ismétli neki. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megsegítlek és megmentelek. Így szól az Úr. Amíg be nem végezte Jeremiás a szolgálatát, addig nem nyírhatták ki. Mint ahogy Keresztelő Jánost sem végeztethették ki. Addig, amíg be nem végezte a szolgálatát. Isten nem azt ígérte, hogy minden bajtól megmenti őket, nekünk se azt ígéri, hanem hogy minden javukra szolgál az őt szeretőknek, és mindenen keresztül megőriz a gonosztól a magáénak. Ezt ígérte, ezt ígéri. Hát ezért föl barátim drága Jézus zászlaja alatt énekeltük a Biblia órán. Igen. Nem hetvenkedve, nem dicsekedve, hanem alázattal, azt az Urat dicsőítve, aki velünk is tud mit kezdeni, és velem is tud mit kezdeni, és csak az számít, hogy mi az ő véleménye, mi az ő igéje. Erre a fajta szolgálatra intette, biztatta lelkésztársait. Egykor több mint 80 évvel ezelőtt az első lelkész evangelizációjában Turóci Zoltán is. És amikor az Úr engem elindított a hitben, megtérítve magához, azon a nyáron olvashattam ezt a könyvet is. Az egész szolgálatomra nézve alapvető eligazítást kaptam. Idéztem már máskor is, most újra idézek néhány mondatot Túróczi Zoltántól. Amikor leírta, hogy minden igazi prédikáció és lelkipásztori ténykedés, ítélet is, nem az én ítéletem, hanem az Istené a bűn fölött. És ha ezt nem érzi a világ, akkor az a gyanú fenyeget minket, hogy az emberek tetszését keressük. Ugye itt megállok, és azt a mondatot idézem, ami meg bennem született meg, hogy nem emberek kedvét, hanem emberek üdvét kell keresnem Isten akarata szerint. Aztán tovább idézve Túróczi Zoltántól, mit jelent megérteni, hogy miért mondja Pál apostol, jaj nékem, ha minden jót mondanak rólam az emberek. Kérdezd meg magadtól, testvérem, vannak-e ellenségeid, de a Krisztusért? Nem a magad fogyatkozásaiért, hanem a Krisztus ügyéért. Van-e szakadás a gyülekezetben, családokban? Van-e kellemetlenséged Krisztusért végzett munkádért? És ha nincs, döbbenj meg! Jaj nekem! Ennek a világnak az a legrosszabb lelkipásztora, aki ellen nincs semmi kifogás, akivel mindenki meg van elégedve. Biztosra veheti, hogy Ura és Istene nincs vele megelégedve. Mert ha vállalom azt, amit az Úr rám bíz, abból harc lesz. De vállalni kell. Harc lesz, nem emberek ellen, hanem értük is, akik ellenségesek. Akik azért ellenségesek, mert a bűneiknek és a gonosznak a rabjai. Nem test és vér ellen folyik a mi harcunk. Hogy is állhatnánk meg benne emberi erővel? Még észre se vettük, ha mi próbálkozunk, és már letiport bennünket a sátán. De az Úr azt mondja, én veled leszek. Ő, aki arra rendeli az övéit, kit milyen mértékben és szolgálatban, és kit hová állít ebben, arra rendeli az övéit, hogy az ő igéjével utat készítsünk Jézus Krisztusnak a szívekhez. Ezt ígéri, hogy én veled leszek, hogy megmentselek. Nem csak ebből meg abból a veszedelemből, hanem az örök életre ment meg. Jó az övének lenni. Egyedül az a jó. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, hálát adunk neked, hogy igédet nekünk is adtad, köztünk is hirdetteted. Olvashatjuk, hallhatjuk és mondhatjuk. Látod, mennyit küszködünk, amikor ellenállásba ütközünk. Látod, milyen keserves, amikor embereknek a bűn fölötti isteni ítéletet kell mondanunk, hogy idejében megtérhessenek hozzád, és ahelyett, hogy megtérnének, sértésnek veszik, és még konokabbul ellenállnak. Látod, a mi szívünkben is mennyi harc dúl sokszor, hiszen nem csak mások ellenséges indulatával szemben kell megállnunk, hanem a saját szívünk ellened szegülő gondolataival, bizalmatlanságával szemben is. Győzelmet kell kapnunk, de te győztessé teszel. A tieidet minden erőtlenségünk közepette te győztessé teszed. Megáld az igéd erejével. Kérjük is, hogy ne vondd meg tőlünk szent igéd, lelkünk igaz eledelét. Munkálkodj bennünk igéd hatalmával, ítélj meg minden megítélni valót bennünk, hogy mi azt megvallhassuk, és örvendjünk a te bűnbocsátó kegyelmedben, üdvözítő szeretetedben, Jézus Krisztusban. Hadd legyen a szívünk Ura valóban Jézus, nem csak egy-egy kis időre befogadott vendég, hanem Úr, szabadító királyunk, és hadd hordozzuk a te igédet mindenféle helyzetben, öröm idején is, és betegségben, bánatban, gyászban, küszködésekben, harcokban. Hadd hordozzuk a te igédet, és igéddel hordozz te magad bennünket, szent lelked hatalmával. Jézus nevében kérünk. Ámen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket,
Szent ígéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.